Čak Ido Kent. Ido Kent, hun besten jo Maduro, nem minden nap. Remélem, ma menni fog. De már sokat utaztunk ezen nyáron, és ezért nemrég ott voltam egy autószerelőnél. És az autószerelő dolgozott az autónom, és kezdtünk beszélni egy kicsit Magyarországról, és milyen a helyzet is. És azt mondta az autószerelő, hogy hát egyáltalán nem értette, hogy mi történik a világban. Állandóan probléma van, főleg itt Magyarországon. A kormányban, a politikában dolgozó emberek lopnak, mondta, de nem büntették meg őket. És a dolgozó emberek kemény munkájuk fizetségét főleg az adókra költik. Hát ez nagyon fájdalmas. Iskolák, kórházak zárnak be, de az utcák még mindig rosszak. Nem változik sokat. Ezt a beszélgetést már sok emberrel lefolytattam. Mindig ugyanarról van szó. Mi történik? És miért? Mi lesz a megoldás? Az emberek szeretnék tudni, hogy a világunk miért esik szét. Két dologról szeretnék ma beszélni nektek. Először, hogy a Biblia adja a legjobb magyarázatot arra, hogy mi ma van a világban. Történik. A második pedig, hogy a Biblia elmondja, hogy hogyan éljünk egy szétesőben lévő világban. Isten világos lépéseket ad nekünk, amit mindenki tud követni. És ez tényleg jó hír, főleg nekem. Kell nekem a világos lépéseket követni. Ez túlzás az, hogy a társadalmunk szétesőben van. A következő. Szerintem nem. Jelenleg több ember szintetikus heroinfüggő, mint bármilyen más drogtól függő. Ezek olyan gyógyszerek, amelyeket az orvosok fájdalomcsillapítónak írnak fel. Ugyanaz a ható anyag, mint a heroin, de nem mákból készülnek, mint a heroin. Ez a különbség, ez az egyetlen különbség. Minden nap több, mint 40 ember hal meg fájdalomcsillapító hételen használatása miatt. Minden tizedik középiskolás fájdalomcsillapító függő már. A gyógyszergyárak évente több, mint 100 tonna ilyen gyógyszereket készítenek. Ez már elég arra, hogy Európában és Egyesült Államokban szinte minden felnőttet függőségé tegyenek. Hát ez óriási probléma. Ez a probléma a függőség nagyobb, mint bármilyen más, ami a világban eddig elfordult. Szerintem nem várhatunk a kormányra, hogy megoldja ezt. Nem tudjunk. Egyáltalán nem tudjunk. Egy őrült világban élünk. Ha egy őrült környezetben élsz elég sokáig, akkor te is őrültnek kezded majd érezni magát. Minden felé keresünk segítséget. De nem tekintünk Istenre segítséget. Ez arra emlékeztet engem, hogy Isten már mondott a Bibliában, amikor beszélt Izraelnek sok évvel ezelőtt. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje. Megtérés és higgadtság segítene rajtatok, de és béke és bizalom erőt ad nektek, de ti nem akarjátok. Isten reményt ajánl számunkra, Isten erőt és békességet kínál, de mi visszautasítjuk ezt. Néhány évvel ezelőtt, mielőtt idejöttünk Magyarországra, beszélgettünk egy idős, 80 éves misszionáriussal, aki több mint 30 éve szolgált a dzsungelben. Óriási a nehézség ment keresztül, sok tragédia, sok probléma, de Isten használta az ő életét. És azt mondta ezt nekünk. Mielőtt bármilyen új projektbe vagy szolgálatba kezdtünk volna, imádkoztunk, és imádkoztunk hónapig Istenhez, hogy vezessen minket a szolgálatban. De manapság misszionáriusok úgy kezdenek a szolgálatukat, hogy nem is imádkoznak azokért, és utána kérik Isten, hogy adja meg azt. És nem csoda, hogy elbuknak a szolgálatban. Ez óriási különbség, nem? Fontos imádkozni, és fontos is, mikor imádkozunk, hogy Isten vezess minket. Isten azt akarja, hogy jobban függjünk tőle, mint bárki és bármi mástól. És miért nem fordulunk Isten szükséges segítségért? Ez jó kérdés. A legalapvető ok az, hogy lázadók vagyunk. Elfordulunk Istentől, és nem felé fordulunk. De szerintem van egy másik ok is. A legtöbb ember nem tudja, hogy a Biblia életszerű, hogy áldó élő életünk minden területre. A Biblia nem csak arról szól, hogy hogyan legyünk lelkiek, vagy hogyan imádjunk Istent. Isten gyakorlati segítséget ad nekünk az életünk minden területén. A Biblia alapelveket ad, amelyeket követve segítséget ad nekünk kapcsolatainkban, a családainkban, a munkáinkban, az egészségünkben. De a legtöbb ember nem a Bibliára tekint ilyen segítséget. Az engem legjobban foglalkoztató terület az, hogy az emberek hogyan működik. Szeretnék többet tudni arról, hogy az agy, az elme hogyan működik. Szeretnék többet tudni arról, hogy a jó kapcsolat hogyan működik. És szeretném megérteni, hogy az emberek hogyan változnak. És hogyan én tudok változni? Ma szeretnék megmutatni néhány alapelveket a Bibliából, amelyek segítenek jobban megérteni majd magad, és reményt adnak arra, hogy meg tudsz változni. Ha egyszer megérted Isten alapelveit, amelyek változást hoznak, másoknak is reményt tudsz majd adni. Kezdjünk egy alapkérdéssel. Honnan tudom, hogy normális vagyok-e, vagy nem? Na, lehet kérdezni a feleségemtől, ő tud mondani, hogy nem vagyok 100%, mondjuk. De honnan tudom, hogy egészséges vagyok-e, vagy nem? Na, ez két különböző kérdés. Nézzünk meg, mit mond erről a Biblia. A Biblia három viszonyítási referencia pontot ad, amelynek segítségével másokkal összesen tudjunk hasonlítani magunkat. Az első referencia pont a teremtés. Amikor Isten megteremtett minket, a saját képmásához hasonlóva teremtett. Na, ez mit jelent? Olyanak lettünk minket, hogy hasonlítsunk Istenhez. Isten képmására hasonlítani legalább három dolgot jelent. első, ez Isten feladatot adott nekünk. Azt, hogy uralkodjunk, és viseljünk gondot a földről. Volt hatalmunk erre. Másodszor, Isten úgy teremtett minket, hogy kapcsolatunk legyen vele, és emberekkel is. Harmadszor, Isten valamennyünknek adott személyiséget. Valamennyien egyedi módon tükrözünk vissza Isten képmását, és egyedi felelősségünk arra, hogy azzá váljunk, akinek tervezett minket. Ez volt az eredeti állapotunk. Az eredeti állapotunk Isten szentségét tudtunk vissza tükrözni. De rövid idő belül Isten bennünk lévő képmásra megsérült teljesen. Amikor fellázadtunk Isten ellen, és vétkeztünk, már nem úgy nézünk ki, amint a teremtőnk. Nagyon megváltoztunk. Ahelyett, hogy Istentől fogtunk volna, és az ő hatalma, uralma alatt lettünk volna, mi akartunk uralkodni Isten helyett. Mai napig. Ahelyett, hogy közeli kapcsolatunkban lettünk volna Istennel és másokkal, elkezdtünk rétőzni, hazudni. Szégyeltünk magunkat. Ahelyett, hogy Isten különleges képviselői lettünk volna, elkezdtünk magunkat másokhoz hasonlítani. Már nem tükrözünk vissza Isten szentségét ilyen állapotban. A harmadik referenciapont Jézus Krisztus. Amikor kereszténynekké váltunk, a bennünk lévő összetört Isten kép elkezdett helyre állni. Az idő múlatva jellemünk egyre inkább olyan lesz, mint Jézus jelleme. Így hangzik az írás. Ne hazadjatok egymásnak, mert levetkőztették a régi embert, cselekedeteivel együtt, és felöltöztették az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, és egyre jobban megismerje őt. Ez csodálatos ígérés. De mit jelent? Hogyan lehet használni ezt az ígérést a mi életünkben, hogy ez igaz legyen? Már ha magamra nézek, és összehasonlítom magam Jézussal, akkor látom, hogy mi baj velem. És látom, hogy mi jó bennem is. A legtöbb ember a világon csak más emberekkel hasonlítja magát, nem hasonlítja magát Jézus Krisztushoz. Amikor magunkat másokhoz hasonlítjunk, akkor más összetört, sebzett, bőnös emberekhez hasonlítjuk magunkat. Ez nem egy jó összehasonlítás. De ez a mi szokásunk. A második kérdésem az, hogy hogyan változnak meg az emberek, ha még Krisztusiabbá kell válnom, akkor hogyan érem meg ezt el? Milyen módon állítja helyre Isten a bennünk lévő képmását? Isten van egy terv. Azt hiszem, a legtöbb keresztény azt hiszi, hogy a terv, hogy még lelkiebbekké váljunk. Azt látják, hogy hát a problémák, a gondjuk elsősorban lelki gond, hát biztos ez igaz, de vannak lelki probléma, az tény, az is igaz, hogy a legfontosabb problémák a bőn. Tény, hogy bőn miatt sok más gondjunk van. De vannak érzelmi problémák és fizikai problémák. egy olyan világban élünk, ami szétesőben van, és ez ránk is hatással van. Amikor Isten megteremtett minket, lelki, érzelmi, fizikai lények teremtett. Látszólag értsünk ezt, de nem értsünk, hogy ezek a területek hogyan viszonulnak egymáshoz. Azt gondoljunk, ha valakinek lelki gondja van, akkor a lelkészhez kell fordulni segítséget. Ha érzelmi problémájunk van, akkor pszichológushoz kell fordulniunk. Ha fizikai gondjunk van, akkor az orvoshoz kell menjünk. Látom ennek az előnyét is, de vannak azért hátrányok is ebben a megközelítésben. Amikor így gondolkozunk, nem látjunk, hogy Isten teremtett minket. Egész, teljes lények vagyunk, lelki, érzelmi, fizikai lények. Mind a három rész együttműködik, egymással teljesen összefonódnak. Nézzünk meg ezt a példát. Képzeljünk el, szoktam foglalkozni misszionárisokkal, meg lelkészekkel, pszichológusként, szóval ez egy kis példa. Képzeljünk el, hogy van egy 50 éves lelkész, aki épp egy orvoshoz ment. Az orvos néhány vizsgálat végzett, és elmondja a lelkésznek, hogy magas vérnyomása. Hát ez nem nagy hír, vagy nem csoda. A kérdésem a következő. A gyógyszerezés a megfelelő kezelés arra, hogy legjobban kezeljünk ezt? Mit mondtam már előtt? Teljes kép, ugye? Szóval, vegye be a vérnyomás csökkentőt, és így csökkente a vérnyomását. Nyilván csökkenteni kell a vérnyomását, ez veszélyes. Strokolni fog, ha nem. De az a kérdésem, hogy ez csupán fizikai probléma-e? Nézzünk meg az eset hátterét. Mi a bizonyíték annak, hogy fizikai problémáról van szó? Az orvosi lelet, hát ez jó bizonyíték. Emellett a családjában elfordult magas vérnyomás, az is benne van. Ráadásul el van hízva. Mikor valaki túlsúlyos, akkor több éret kell a szervezetnek létrehozni. A zsírszövetket ellássa vérrel, és a szívnek is keményebben kell dolgoznia, hogy a vér áramlani tudjon a testben, és ez megnöveli a vérnyomást, és elhasználja a szívét. És közben a veszélyben van, hogy az ember cukorbeteg lesz. Szóval tudja, hogy fizikai problémáról van szó. Ez tény. Van egy másik probléma. Van érzelmi probléma is. Van az életünknek gondja az életében megkövetelt dolgok kezelésével? Igen. Indulatos. Haragos lesz, amikor a körülöttünk lévő emberek kisebb hibákat követnek el. Gyakran mérges magára. Nem tudja, hogy hogyan építsen közeli barátságokat. Sok embert ismer, de nincsenek közeli barátai. Gyenge a kapcsolat a feleségével, és nem törődik a szükségleteivel, és ezen kívül sok más lelkésszel, a gyülekezeti tagjaival vannak rendezetlen konfliktusai. A személyes konfliktus nagyon hat ránk, fizikailag. Mindezek az érzelmi problémák hatnak a fizikai, lelki, szellemi egészségére egyaránt is. Vannak más gondja. Igen, vannak. A táplálkozásában sok a só és zsiradék, sok levest eszik. Hát ez finom, tudom. Ma itt élünk 11 éve. Nagyon szeretem a levest. De ezen kívül sok sült húst, sült zsoltséget is eszik. Ez mit jelent? Hát lehet, hogy elég csak a sótól emelni a vérnyomást, tudod. És ráadásul nem iszik elég vizet, nem tornazik, nincs hóbia, és éjszakában nyúlóan nézi a tévét. Na miért ez fontos? Amikor stressz éri őt, akkor hogyan reagál a stresszre? Mit csinál? A rossz életrend tovább növeli a vérnyomást. Ahelyett, hogy az életben lévő problémákkal törődne, kerüli azokat, és helyette tévét néz. Van lelki problémája is? Igen. Van bűn az életében? Hát természetesen. Mindannyian bűnösök vagyunk. A gond ezzel a lelki pásztorokkal, a lelki pásztorral az, hogy nem ismeri fel a bűnt az életében. Évekkel ezelőtt érezte utoljára Isten jelenlétét az életében. Gépiesen imádkozik. Bibliát tanulmányoz. De egyáltalán nem talál benne erőt, vagy megvigasztalást Istentől. És ráadásul nem védi meg az elméjét sem. Ez azt jelenti, hogy mikor tévét néz, amikor nem érdekli, hogy mit néz, amikor olvas, nem érdekli, hogy mit olvas. Elméjét, szemét tölti meg. Amit gondol, egyáltalán nem dicsőítő Isten. Dicsőíti Istent. Ha ránézünk az ábrára megint, három kört találhatunk. A belső kör a fizikai terület. Ha a lelkész csupán beveszi a táblatat, de nem változtat az életen, akkor igazából nem fog változni sok az életében. A vérnyomása kicsit lemegy majd, de nem sokáig, és egyre több táblatat kell szedni. Ha a lelkész eldönti, hogy segítséget kér az érzelmi problémájára, az segíteni fog. Segítségre van szüksége, hogy kezeljen a haragot, hogy birkozon meg a stresszel, hogy alakítson ki jobb kapcsolatot másokkal, és segítene neki abban, hogy fogjon és jobban éljen, de van is problémáit, nem? Tudjunk, hogy ez nem az életnek a célja, hogy jobban érzünk magunkat. Ez nem azért itt vagyunk. Segítségre van szüksége, hogy lelki élete területen is. A szíve nem jó irányba néz egyáltalán. Nincs öröm az életében, nincs szenvedély benne Isten iránt. Az összetört kapcsolatai, a haragja, a szolgálati kudarcnak érzése lenyomja teljesen. Valószínűleg azt gondolja, hogy Isten csalódott benne, épp úgy, ahogy ő is csalódott magában. Nem viszi életének problémáját Isten elé. Nem kér segítséget. Nem talál elég erőt, bátorítást az Istennel való kapcsolatban. Nem visel gondot a testére, amit Isten templomja. A lelkész életében minden területén segítségre van szüksége. Lelki segítségre van szüksége, érzelmi segítségre van szüksége, orvosi segítségre van szüksége. Hogyan állítja össze a lelkész az élete kirákosának darabáit? Ha segíthetnél ennek a lelkésznek a változásban, mit tennél? Mi az Isten terve a helyreállításra? Istennek nagyszerű terve van arra, hogy újra tegyen minket. és ez működik. Amikor körülnézek a természetben, látjunk, hogy minden, ami Isten teremtett, szépen növekszik. Isten nagyszerű kertész, nem? Hogyan növekednek a növények? Isten, mi Isten terve velünk, amikor egy növény megkapja azt, amire szüksége van, vagyis tápanyagot, vízet, napfényt, akkor növekedni fog. A növekedés nem olyasmi, amiért a növénynek küzdeni kell. A növekedés magától megtörténik. Hasonló a helyzet velünk is. Mi is növekszünk, ha megkapjunk, amire szükségünk van. A növekedés nem arról szól, hogy én közködöm, hogy én megváltozom az életemet, és arról, hogy hanem arról, hogy megkapom mindazt, amire szükségem van. De hogyan történik meg ezt? Isten úgy tervezett minket, hogy három alapvető dolgot megkapunk, akkor növekedni fogunk. Erre a három dologra van szüksége, a kegyelem, az igazság és idő. Nézzünk először az elsőt, a kegyelmet. Arra tervezett minket, hogy kegyelmet kapjunk. Nem tudjunk a kegyelmet magunk erejéből megteremteni. Csupán elfogadjuk ezt. A kegyelem egy kapcsolatból ered. Arra terveztek minket, hogy a kapcsolatban legyünk Istennel és másokkal. Kegyelem okon keresztül kapjunk a kegyelmet. Kapcsolatunkból kapunk a kegyelmet. A kapcsolat akkor jön létre, csak ha ismernek minket. A szándék, hogy mások ismerjenek minket, és mi is ismerjünk meg másokat. Meghittség ismeretet jelent. Akkor tapasztalunk meghittséget, amikor teljesen ismernek minket. Csak akkor tapasztalunk meghittséget, amikor biztonságban vagyunk, és bízni tudunk. Na, kicsit már bonyolultak én. Isten megmutatja, hogy hogyan néz ki a jó kapcsolat abban, hogy hogyan hozzánk viszonyul. A mi Istennel való kapcsolatban három alapvető elem van. Elfogadás. Ez azt jelenti, Isten látja, hogy kik vagyunk, és elfogad minket. Szeret bennünket. Ez azt jelenti, hogy Isten a mi javunkért munkálkodik. Bennénk fektet, segít megváltozni. Isten megerősít minket. Felépít minket. Arra emlékeztet minket, hogy kik vagyunk, és kiké válhatunk. Az ő érje által, amikor elfogadást, szeretet és bátorítást kapunk, akkor növekszünk. De nem csupán erre van szükségünk. Isten igazságot is ad nekünk. Ez egy második elem, amire szükségünk van. Tudnunk kell az igazságot arról, hogy kik vagyunk. Tudnom kell, hogy milyen irányba tartok az életemmel. Tudnom kell, hogy mi baj velem. Tudnom kell, hogy mi alapján tudom az elválasztani a jót a rossztól. Tudnom kell, hogy miért vagyok felelős, és miért nem vagyok felelős. Tudnom kell, hogy bűnös vagyok. Hát ez nehéz megérteni. Tudnom kell, hogy gyenge vagyok. Tudnom kell, hogy rengeteg problémával birkózom. És ez nem vagyok egyedül ebben. Ez az életünk. Mert emberek vagyunk. A kegyelem és az igazság egyensúlyra van szükségünk minden kapcsolatban. Amikor megkérnék, hogy segítsek családoknak, akiknek problémáink vannak a gyermekeikkel, gyakran úgy találom, hogy a probléma ott keletkezett. Hogy nem volt elég a családban a kegyelem és igazság egyensúlya. A család túlságosan kegyelem központú, és nincs jelen elegendő igazság, gond lesz. Ki akarják mutatni az odaadó szeretünket a gyerekeknek felé, és sohasem mondjanak nemet nekik. Csak azt szeretnék, hogy a gyerekeink boldogok legyenek, a gyerekeket helyezik életünk középpontjában. Amikor ez történik, van következmény. A gyerekeknek érzelmi problémák lesznek, idegesek lesznek, félni fognak, és nem lesznek megbízhatóak és felelősek, és nem fogják tudni, hogy hogyan alakítsanak ki tartós kapcsolatok másokkal. De másik oldalon, ha a szülők nem mutatnak kegyelmet, hanem az igazságot teszik a legfontosabb értéke, akkor a gyerekeknek másfajta érzelmi problémái lesznek. Ezek a szülőknek állandóan azt ismételgetik a gyerekeknek, hogy mik a szabályok. Mi a baj velük, és mit nem tehetek azért. Mit tehetek annak, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Na, sok igazság van jelen, de nincs elég kegyelmem. Ezek a gyerekek később mérgesek, lázadók, depressziók lesznek, és nem lesz önbizalmuk. Ha a kegyelem és az igazság egyensúly felborul az életünkben, tudod mit? Fájdalmat okoz. A fájdalmat bármilyen okozhatja, amiben Isten tervétől elterjünk az életünkben. Ez egyszerű jelentése a fájdalmak, hogy mi ez. Istennek terve van velünk, hogy növekedjünk és fejlődjünk. Amikor nem fejlődjünk, és nem növekszünk, fájdalmat tapasztalunk az életünkben. Isten azt akarja, hogy azzal váljunk, akinek ő eltervezett minket. És fájdalmas, amikor nem érjünk el kitűzött célt. Még ráteszünk egy lapattal, ha bűnt követünk el. Saját bűnünk okoz fájdalmat. Mások is vétkeznek ellenünk. Az is fájdalmat okoz. Mit teszünk a fájdalmánkkal? Általában két dolog. És ez a két dolog nem jó. Elrejtjük azt, és szenvedünk. Elrejtjük Istentől, és elrejtjük másoktól, amiatt a bűntudat és szégyen miatt, amit érzünk. Nem akarjunk, hogy észrevegyenek, ismerjenek. A rejtőzködés, az intimitás, a meghittség ellentéte. Ha ez megvan, nem lesz semmilyen kegyelem az életünkben. Minket meghitt kapcsolatra teremtettek. A rejtőzködés mindig még több fájdalmat okoz az életünkben. Szenvedünk is. A szenvedés különbözik a fájdalomtól. Mindenki érzi a fájdalmat. De nem mindenki szenved. Akkor szenvedünk, ha elutasítjuk, hogy foglalkozunk a fájdalmunkkal, és elfogadjuk azt. Két alapvető stratégiánk van a fájdalom kezeléssel. Megpróbáljunk elkerülni azt, és megpróbáljunk ellenőrzés alatt tartani, kontrollálni a fájdalmat. Ez a két stratégia rosszabbá teszi az egész helyzetünket. És hogyan kerüljünk el a fájdalmat? Megpróbáljunk úgy rendezni az életünket, hogy elmeneküljünk attól, ami kellemetlen benne. Kerüljünk az embereket, kerüljünk a helyzeket, próbáljunk kegyelmes figyelem eltöréseket találni. Mint például az evés, tévétnézés, vásolás, alkohol, nikotin, fájdalom, csillapító, függővé válunk. Ez a mi világunk. Hogyan próbáljunk ellenőrzés alatt tartani, kontrollálni a fájdalmat? Úgy, hogy elhiszünk, hogy negatív gondolkodásunkat pozitív gondolkodásra tudjunk cserélni. Megpróbáljunk a fájdalmat kezelni a gyógyszereket szedésével. Próbáljunk másokat irányítani, hogy azt tegyék, amit mi akarunk, hogy tegyenek. Próbáljunk lenyomni a nem kívánatos gondolatainkat és érzéseinket. Egyik módszer sem működik a fájdalom kezelésre, csak rosszabbá teszi a helyzetünket. A harmadik szükséges alapvető összetevő növekedéshez az idő. Kétféle idő van. Megváltó, helyreállító időszak és rossz időszak. A rossz időszak az, amikor a fogjai vagyunk annak a szokásának, hogy rejtőzködünk. Hogy rejtőzködünk mások elő, rejtőzködünk Isten elő, és kerüljünk a fájdalmunkat, és próbáljunk kezelni, kontrollni azt, amikor a fájdalmunk nincs azon a helyen, ahol Isten meg tudja gyógyítani azt, és meg tudja változtani azt. A fájdalmunk a múltban marad. A fájdalmunk is újra és újra létrehozunk jelenben. Ez idő múlik, de az életünkben semmi nem változik meg. Ez a rossz időszak. Rengeteg ember ilyen állapotban van. Próbálnak változni, de nem foglalkozni a fájdalommal, és ott marad a múltban. Isten megváltó, helyreállító időt akarja használni az életünkben. Mikor nem kapjunk meg, amire szükségünk van a növekedéshez, akkor a növekedés megáll. Amikor megáll a növekedés és fejlődés, akkor beragadunk az időben. Nem haladunk előre. Néhány ember be van ragadva hosszú évek óta, és soha nem változnak meg. Lehet, hogy valami történt velünk több évvel ezelőtt, és azóta ragadtak. Isten azt akarja, hogy fejezzünk be a rejtőzködés, a fájdalmunk elirányítás, és hozzunk azt elő a világosságba. Csak akkor tapasztalhatjunk meg a kegyelmet, amikor abbahagyjunk a rejtőzködést. Fel kell magunkat tartani Istennek. Őszintén kell lennünk magunkkal, őszintén kell lennünk másokkal, szakértői vagyunk a rejtőzködésben, és ez fajta bűn, mert ez hazugság. Ez nem, hogy ki vagyok én, amikor más képet mutatom a világnak. Ez fajta hazugság az egész. Szükségünk van Isten igazságra az életünkben. De van egy másik probléma, van egy szógyártó gép a fejünkben, ami állandóan működik. Megpróbáljunk mindent értelmezni, ami velünk történik. A gond az, a magyarázatok, amire juttunk, teljesen összevisszak, önkényesek. Azt hiszünk, hogy megmagyarázunk a dolgokat, és értelmezünk azokat, de a magyarázataink csupán kitalációk. Mikor birkózunk a rossz és nehéz érzéseinkkel, és próbálunk megérteni, értelmezni, akkor a mi magyarázatunk hamis. Nem a jó szemszögből látjunk az életünket. Egyáltalán. Ha elkezdjünk ezt a csatát, akkor annak nincs vége, és senki nem nyer. Sokkal hatásabb, ha elhagyunk a csatatért. Ha a birkózásba kezdjünk a rossz érzéseinkkel és rossz gondolatainkkal, akkor nem marad semmilyen energiának arra, hogy éljünk az életünket. Végezetül időre van szükségünk. Isten próbákat és nehézséget használ fel arra, hogy formálja jellemünket. Semmi nem rossz a fájdalommal. Isten használja a fájdalmat az életünkben. Állandóan. Hogy formálja az életünket. Meg a probléma is. De ehhez idő kell. Isten időt használ arra, hogy segítse a jellemünknek a fejlődését. Hogy még inkább hasonló legyen Jézus jelleméhez. Az idő mindig előre halad. Világosnak kell lenni számunkra, hogy hova tartunk az életünkkel. Mindannyian tudják, hogy a válasz, mi az élet célja, kérdésre az, hogy tiszteljünk és dicsérjünk Istent. Ez a jó keresztény kérdés meg válasz. Már tudjunk ezt. De ennél többet kell tudnunk. Tudnom kell, hogy személyesen én hogyan tisztelhettem Istent. Hogyan tudok dicsőséget hozni rá a munkámban, a kapcsolataimban, a testemben, ami adott nekem, a képességeimben, a tehetségeimmel, amin van. Ahogy elmondtam ezt a mai tanítást, sok ember története jutott eszembe. Eszembe jutott egy nő, ki eljött hozzám, és alig tudott beszélni. Ült az irodámban, csöndben, nagyon sokot lelki gondozói beszélgetés során, egyáltalán nem tudott szólni. Olyan fájdalmas volt az ő élete. Az élete tele volt fájdalommal, és a szívét szégyen töltötte be. Nem akart mást, mint rétőzni. Ma még mindig van fájdalom az életében, de a szíve tele van szeretettel. Az életének van célja és értelme, és többé már nem rétőzik, és nem érzi szégyent. Azt szeretne, ha az életének minden rész, azt szeretne, hogy az élete minden részlete a jó és a rossz egyaránt, a fájdalmas és kegyemes egyaránt Isten dicsőségére szolgáljon. Teljesen változott, szolgál, családja van, gyereke van, és Isten óriási munkája végzik az életen keresztül. Ez nagy kiváltság a remény magát elültetni egy ember életében. Valódi reményt ajánlhatunk az embereknek, ha kegyelmet mutatunk, ha elmondjuk nekik az igazságot, és arra hívjunk őket, hogy hagyjak abba a fájdalmunk kezelésre használt módszereinket, és kérjünk Istent, hogy jöjjön és jelenjen az ő életünkben. Mikor Isten megjelenik egy ember életében, bármi lehetségesé válik. Ez a könyv, a Biblia, tartalmazza az összes szükséges választ az életünknek. És szeretnék csak befejezni az imádsággal, és elolvasom egy kis igerészt az imának. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjünk vagy gondoljunk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőségé az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökön örökké. Amen. Köszönöm szépen.